Folytassuk a Biblia tanulmányozását a Efezusi levélből. A 4. rész 17. versétől szeretném, ha folytatnánk az ige tanulmányozást. A fejezet végéig olvassuk Isten igéjét. Tehát Efezusi levél 4. rész 17. versétől. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vesétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Az elmúlt alkalommal már volt szóra, hogy az Efezusi levél, de azt hiszem ez megfigyelhető több levélnek a tartalmában is, hogy Pál apostol először egyfajta tanítást az Úr Jézusról, Istenről, az ő megváltásáról, vagy az ő népéről ad, hogy így mondjam, új tanítást, ami még eddig nem volt leírva, vagy megfogalmazva, és utána tér át a gyakorlati dolgokra. Ugye ezt úgy kezdtük a 4. részt az előző alkalommal, hogy éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. És a most felolvasott 17. versben ugye azt olvastuk, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Ez olyan érdekes, hogy ez nem egy megállapítás, mint a római levélben, mert pont ugyanazokat a gondolatokat írja le itt Pál apostol, amit leír a római levélben a második és az első fejezetben, hogy hogyan gondolkoznak azok az emberek, akik Istent nem ismerik, és úgy rögtön az vetődött fel bennem, hogy hát ez nem egy korintusi gyülekezet, jó-jó, kikötőváros, meg nagyváros, meg sok erkölcsi probléma között élnek ott a hív emberek és a többiek, de hát igazából nem írja a Pál apostol, hogy olyan nagy bajok lennének a gyülekezetben, és hát úgy tűnik nekem, mintha ez egy figyelmeztetés lenne, nem egy elmesélése annak, hogy mik voltatok, most mik vagytok és merre menjetek, hanem és akkor, hogyha ez felvetődik, akkor valahol ugye nem csak az efezusiaknak szól ez a levél. Ugye elgondolkoztam azon, hogy Isten hogyan munkálkodik. Hát Pál apostolnak, hogy így mondjam, ez nem lehetett az ínyére, hogy szó szerint börtönbe kényszerítette, hogy leveleket írjon. Nagy valószínűséggel emberi logika szerint, ha ő végzi a gyülekezetek közötti munkát, a tanítást, mondta volna az is időlekütés, vagy a rávaló készülés, de a börtönbe szó szerint más nem nagyon lehetett csinálni, mint egyesével fogadta a testvéreket mondjuk Rómában, de voltak helyzetek, amikor más nem volt, csak az, hogy leült és írt levelet, és amit Isten a szívére helyezett, azt elmondott, és azt nem csak nekik mondta, hanem mindenkinek ezen a világon. Istennek valahogy különleges tervei vannak, de amit így a Ria mondott, úgy egy kép még elém állt, hogy tényleg valamikor Isten simogat, valamikor súrol, de úgy gondolom, Istennek is és nekünk is egyformán nem mindegy, hogy simogat vagy súrol. Neki se jó, vagy hogy mondjam, nem örömmel teszi azt. És hát Pál apostolon keresztül pedig hát valami így utólag olyan hálaadással gondolunk arra, hogy itt lehet kezünkben ez az írás, és nem szájhagyom, hogy útján terjed tovább Istennek az igéje. És azt is látnunk kell, hogy ez a gyülekezet, ahogy szokták mondani a mai nyelvhasználatban, első generációs hívők. Ugye mi hála Istennek, a több családunk azt érte meg, hogy már gyerekkorunkban, egy olyan, vagy ahol családban mi megszülettünk, ott már Isten gyermekei voltak a szülők, esetleg a nagyszülők. De vannak olyanok, akiket itt is tudok, ugye Csabáék is, Zoliék is, akik nem úgy születtek egy családban, hogy Isten gyermekei lettek volna a szüleik, vitték volna a templomba, vagy egy élő gyülekezetben, nem volt a kezükben Biblia, és ez egy ilyen generáció volt, aki Pál apostolon keresztül és Timóteuson keresztül meg elfogadták az evangéliumot, és hát valahol ők egy nagyon, így mondom, kezdő keresztjének voltak, de nem a negatív értelemben, hanem nem volt múltjuk. És aztán ez egy nagy kérdés, ugye általában, ahogy visszatekint az ember a hívő életére, meg egyáltalán a hívő gyülekezetekre, hogy melyik az egyszerűbb. Gyerekként meghallani az igét, és ideje korán ezt elfogadva élni, vagy felnőtt korban, idézőjelben nulláról valamit elkezdeni. Isten erről nem nyilatkozik, annyit gondolhatunk és tudunk, hogy mindenki, aki megtért, azt, csak azt hallottam, de magamat is beleértve 13 évesen, hogy miért nem korábban. Tehát ez minimum benne van, tehát itt a kegyelemről szól ez az egész, és úgy látszik, hogy ezeket a testvéreket is ez érintette, ez az első generációs hívőség. És ebben, és azért is ezt érdemes gondolni, mert a kialakult értékrendek, az a szocializáció, amiben éltek, azért az egész más volt, mint Isten népének a idézőjeles kultúrája és értékrendje. Akár a rómaiakra gondolunk, akár a görögökre. A hit nélküli élet következményére hívja fel a figyelmet Pál apostol, és akkor azt gondoltam, hogy amikor ezt olvassuk, ne dőljünk hátra, ne dőljek hátra, hogy hát ez igen, ez szólt azoknak az embereknek, akik nem hívők, hát mi ettől már nagyon messze vagyunk, hanem valóban érdemes végig gondolni, hogy ezek a pontok, amiket nem szeretnék nagyon taglalni, csak inkább cincavakban megemlíteni, a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat valamilyen módon nem érinti-e. Mert úgy gondolom, hogy Isten országában és az ő követésében nincs olyan, hogy ráléptünk a helyes útra, és mint a futószallag vagy a mozgó lépcső, akkor már másik irányba nem lehet menni, hanem az úgy visz előre, és akkor azon még lehet lépegetni előre, de visszafele már nem nagyon. Próbálta valaki egyszer egy metró szerelvényen, a fiatalok még megtudták, hogy visszafele is szaladtak, de az ember nem akar, meg nem is úgy van az rendjén. De az Isten országában sajnos ki lehet lépni erről a mozgó lépcsőről, ki lehet lépni erről a futószallagról, és leléphetünk szó szerint ennek a negatív értelmében is. Azt mondja itt az ige, hogy hiába való gondolkodásmód. Ez nagyon érdekes, mert ugye aztán majd lesz egy új gondolkodásmód, és itt csak azt szeretném megemlíteni, hogy ez a hiába való gondolkodásmódnak egy ismérme van, az Isten nélküliség. És ez úgy gondolom minden hívő embert elérhet. Tehát van egy kérdése az életünkben, és hogyan futunk neki, vagy mit teszünk, és ezt utólag mindig érzékeljük, hogy ezt az Úr előtt tettük, vagy úgy lendületből, ahogy mi szoktuk. És ez lehet nélküle, és lehet vele. És itt nem is a forma a lényeg, hogy most imádkoztam-e, mert ugye nagyon pozitív előttünk, amikor a Nehémiás odáll a legfőbb uralkodó elé, az észreveszi, hogy szomorú, és tele van a szíve, hogy hogy adja elő az ő kérését, akkor megkérdezi őt ez a hatalmas Úr, és akkor azt mondta, hogy nem kiöntöttem a szívemet a király előtt, hanem fohászkodtam a mennyi Istenéhez. És annak az imádságnak az erejével, vagy hozzáállásával tudott szólni a királyhoz, aki el is engedte őt, és megengedte, hogy így mondjam, fizetés nélküli szabadságra menjen, és otthon helyrehozza Jeruzsálemnek a dolgait. Aztán ugye azt írja az ige, hogy elméjükre sötétség borult, ez tényleg egyfajta következmény az Isten nélküli életnek. Aztán van egy ilyen szomorú rész, amiben megint úgy gondolom, hogy bele tudunk esni, hogy elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. És érdekes, utána, amikor a pozitív dolgokról, a felöltözésről van szó, akkor megint arról beszél, hogy mi az Istennek tetsző. Ugye ezt olvassuk a Róma 12-ben is, hogy a hív embernek ez azért nem így falra van írva, hogy mit kell csinálni, hanem szinte keresni, kutatni kell, hogy mi az, ami jó, ami kedves, és ami tökéletes, ami neki tetsző. Tehát még ott is vannak fokozatok. Tehát, hogy így mondjam, a hívő élet egyfajta keresés, kutatás. Szóval nem egy automatizmus, hogy idézőjelben a Szent Szellem vezet, én elengedem magam, hátradőlök, és ő meg, mint egy automata vezet bennünket az úton. Nagyon, nagyon nehéz ez a kérdéskör, de ezzel ma többször fogunk találkozni. Aztán azt mondja, hogy megmaradtak tévegésükben. Ez mondjuk egy rossz gondolkodásmód, egy életvitelre vonatkozik, de a tévegés az lehet egy pillanatnyi is a mi életünkben, amikor eltévejedünk, valami olyasmit teszünk, ami Istennek nem tetsző, és abban megmaradunk-e? Ez nagyon fontos. És Istennek a kegyelme nagy, és azt gondolom, hogy ha csak úgy mehetnénk tovább ebben az életben, hogy minden apró részletekben menőleg tisztáznánk Istennel a mi dolgainkat, és csak akkor adna áldást, akkor valószínűleg toporognánk egy helybe. De ami rajtunk áll, amit felismerünk, vajon abban megmaradunk-e, vagy ki tudunk lépni, és úgy emlékszem most a Bencének a bizonyságtétele, ami annyira megrázott, vagy szilveszterkor a Varga Tomié, amikor kiléptek abból a komfortzónából, hogy szégyen az, amit én tettem, és ezt most elmondom, vagy nem. Kinek van erre szüksége? Nekem. Istennel rendeztem, de én szeretném rendezni azzal a közösséggel, ahol én élek. Ez valami hatalmas dolog. És ugye sajnos ennek a megmaradt tévegésnek van egy súlyos következménye, amire már a római levélben is nagyon komolyan írt Pál apostol, és itt is írja, hogy megkeményedett a szívük. Tehát az istentelen életnek az egyik következménye a megkeményedés. Aztán az erkölcsi érzék eltompulása. Ez valahogy nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor 1970-ben végeztem az iskolában, akkor kaptunk egy útravalót. És valakinek, azt hiszem talán Jókainak, de nem vagyok benne biztos, a Mozart tanár úr beírt egy kis idézetet, azt írta be, hogy először nem igazat mondani nagyon nehéz. Másodszor könnyű, harmadszor már lehetetlen igazat mondani. Tehát van ennek egy folyamata, amikor az ember erkölcsi érzéke eltompul, és nem biztos, hogy minden helyzetben reálisan mi látjuk azt, hogy milyen helyzetben vagyunk. Ez volt számomra egyik inkább egy kérdőjel. És ugye gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek. Itt a kommentárok azt írják, hogy az akkori szexuális szabad élet, ami ugye a mai világtól abszolút nincs távol, hanem nagyon közel, ezt azért tudjuk értékelni, hogy hogyan kell erre a dologra gondolni, és itt megint a gondolkodásban történnek, hogy így mondjam, kisiklások. És hát az a kérdés, hogy ezekben a pontokban érintve vagyunk-e. A 20-21. versben arról beszél, hogy ti azonban nem így tanultátok, ha ugyan úgy hallottatok róla, ahogy kellett. Itt az ige a tanítás fontosságát említi Pál apostol. Hát a mai korban nekünk ugye csomó, sok bibliafordítás áll rendelkezésünkre, kommentár és egyéb keresztény irodalom, amiben eligazodhatunk, és úgy gondolom, hogy nem is az ismeret hiánya a mi problémánk, a mi mindennapi életvitelünkben, de abban az időben az élőszóban elmondott igének, az ige hirdetéseknek sokkal nagyobb szerepe volt, és hát itt idézném azt, amit az elején mondtam el, ahogy eszembe jutott, ahogy Pál apostolnak milyen különleges szerepe volt abban, hogy ez ne csak élőszóban terjedjen, és ugye azt is írja több levelében, hogy amit itt nektek olvasunk, azt a többi gyülekezetnek is olvassa el. Ugyan specialitása talán egy-egy gyülekezetnek a téma választása, de miután Istennek a szava, ezért ez bizonyára mindenkinek a hasznára válik. És a 22. verstől pár részletesen és konkrétan fogalmazza meg a hívő ember teendőit, az élethez való hozzáállását, és ugye, ahogy említettem, ez más levelekben is megemlíti, hogy az első részben, vagy követhetjük, hogy teológia megalapozza a hitet, a váltság és egyéb fontos kérdéseket, az isteni oldalát ezekben a kérdésekben, a szellemi valóságot, és utána, hogy leírja, hogy a hívő ember hogyan élje ezt a hívő életet. És akkor azon gondolkoztam, hogy hát ez egy nagyon jó példa ez az efezusi levél. Nem is verse, de fejezetre három rész. Elmélet, három rész gyakorlat, most nagyon leegyszerűsítve. Ugye az ember olvassa, hogy az első három rész az a tanítás, és a 4, 5, 6 az pedig az életnek a gyakorlati oldala. És azon gondolkoztam, hogy most már 49 éve élek minden élethelyzetemben egy gyülekezetben, amit, hogy így mondjam, a döntésem alapján egy gyülekezetbe éltem. Amikor fiatal voltam, egy református gyülekezetben voltam, ott konfirmáltam, akkor meg is tértem egy gyülekezetben, a Séter gyülekezetben, és ugye 1969-ben léptem be az első gyülekezetbe, és ez a 49 év, az úgy végigment rajtam, hogy hogy volt az? Milyenek voltak a tanítások? Mert azért most már ez a fél évszázad azért elég tekintélyes idő. Ráadásul a régi szolgálatok is megvan, pendrive-on, illetve a számítógépen, a Séter Feri bácsitól kezdve a Tomka Gyula bácsi, sok régi testvérnek a tanításai, hogy azt lehet mondani, hogy a képlet körülbelül ugyanaz, mint ma. Sok szó esik a ige helyes értelmezéséről, és kevés a tanításról. Én például még olyat nem hallottam, olyan prédikációt, hogy a pontosságról szólt volna a testvér. Vagy arról, hogy legyünk takarékosak, hogy bánjunk a pénzzel. Érintjük, de ilyet még nem hallottam. Nem azt mondom, hogy ez kell, csak megállapítom, hogy az mindennapi élet gyakorlatában ez az ige hirdetésben így nem jelentkezik. Azt viszont észrevettem, és főleg ez a gyülekezeti élettel kapcsolatban állapítottam meg, hogy viszont például ez a 60-as, 70-es évekre volt igaz, hogy az ige hirdetés az hitigazságokról szólt, a gyülekezeti órák a testvérek közötti beszélgetésben pedig rettenetes nagy mértékben ott volt az, hogy mit, hogyan kell. Rádió, televízió. Ezen már kicsit mosolygunk. Hosszú haj, rövid haj. Miniszoknya, hosszú szoknya. Ebből kizárás is volt. És nem voltak így lefektetve alapszabályok, hogy mit szabad, mit nem, de azért úgy nagyjából az a prominens testvérek által tett megjegyzések azért úgy ültek. És igazából ezek befolyásolták a gyülekezetnek a gondolkodását is arról, hogy mi tetsző az Istennek. Hát ugye voltak valakik, akik bizonyos testvérekhez elmentek, hogy megkérdezzék, hogy mit döntsenek, hogy az vajon helyese Istennek. Mint hogyha az ő kapcsolatuk az Istennel az valahogy másodosztályú, vagy nem tudom hányodosztályú lett volna, de ha az a tekintélyes testvérrel megbeszélte, akkor nyugodtan ráléphet egy útra, ami valahol biblikus, ugye az ige azt mondja, hogy a tanácsosok sokasága által van a megtartás, de azért ezt lehet túlzásba vinni. És azt láttam, hogy ez egyfajta veszély volt, és ezt a veszélyt ezt úgy túlléptük a 90-es évek végétől a napjainkig, hogy már igazából még gyülekezeteinkben, amikor az egész összgyülekezeti beszélgetések is voltak az elmúlt évben, nem merünk lefektetni már olyan dolgot, hogy merre haladjunk bizonyos külsőségekben, mert az veszélyforrás, hogy törvénykezők legyünk. És abban az időben, tényleg régi időben egyfajta törvénykezés működött, és ahogy szoktuk mondani, a ló egyik oldaláról a másikra estünk, gyakorlatilag semmit nem szabályozunk. Semmiről nem merjük megmondani, hogy mi az, ami helyes, még személyes kapcsolatainkban sem. Gyülekezeti szinten pedig már szinte elvétve a Montiféle gyülekezetben idézőjelben odáig merészkedtünk a papírba való leírásban, hogy mi a gyülekezetnek bizonyos kérdésekben a hozzáállása. Nem az, hogy mit kell csinálni, vagy mi a hozzáállása a karizmatikus gyülekezethez, az ökumenéhez, vagy allianszhoz. Tehát ilyen kérdésekben, de legalább, hogy mondjam, egy konszenzus volt a gyülekezetben, amit mindenki úgy értelmezett, hogy ezt el tudjuk fogadni, ami nem az igének a pontos követése, hanem a gyülekezetnek a jelenlegi látását tükrözi. Aztán, ugye, hogy nem szeretjük a szabályokat, előírásokat, ugye odáig megyünk, hogy mindenki a saját lelkiismerete és életfelfogása alapján teheti és teszi a dolgait, és ha valami nagyon nagy kilengés van, talán akkor szólunk. Tehát ez azért a Pál apostol idejében is így volt, mert amikor ugye kiderült az 1 Korintus 5-ben, hogy olyan bűnök vannak a gyülekezetben, amit még a világban sem hallani, hát azt a testvérek nem maguk között rendezték, hanem Pálnak a fülébe jutott, és neki kellett azt mondani, hogy testvérek, azért ezt ne. És megmondta, hogy mi a teendő. Megmondta, hogy ő mit tesz. Tehát ottan azért úgy látszik, ez mindig probléma volt, hogyha valami nincs a helyén, azt hogy orvosoljuk. De ezt most inkább a gondolkodásmódra szerettem volna emlékeztetni itt az elmúlt saját tapasztalataim alapján. És azért gondoltam ezeket elmondani, hogy mérlegeljük, hogy amikor a 22. verstől kezdődik ez a tanítás a mindennapról, akkor gondolkodjunk egy kicsit így erről, hogy egy kicsit vegyük magunkra. Nem tudom, hogy mondhatom ezt szépen. Vegyem ezt magamra, mert ez ilyen szempontból nem ige hirdetés szeretne lenni, nem? Annak a megmagyarázása, hogy amit eddig nem értettünk, na, most már fogják érteni a testvérek. Hanem ezt is eddig is nagyon jól értettük. Csak az a kérdés, hogy Isten vajon a szívünkre helyeze valamit. És olyan szép volt hallani imádságokban, hogy valakik, testvérek azt kérték, hogy Isten szóljon valamit. És én ezt érzékeltem, amikor ezt a igét, ugye miután készül, de sokszor elolvassa. És vannak dolgok, amiket egy kicsit úgy átugrok, mert úgy gondolom, hogy talán már ez nem érint engem, adja Isten, hogy ne érintsen, de bizonyos dolgokat meg nem tudok kikerülni az életemben, hogy azok nem örökre vasalva, hogy a volt régen az nem tudom milyen tulipános ingünk, azt mondták, hogy örökre vasalva. Hát az se volt igaz, de hát ez se igaz, hogy valóban eljutottunk, és akkor onnantól kezdve már minden rendbe fog menni az hívő életemben. Azt mondja az első gondolat, hogy vessük le az óembert, és hogyha ezt megtettük, ott leírja, hogy ez micsoda, és kicsoda, és utána vegyük fel az új embert. Amikor a Scott testvér itt volt, ő is az Efezusi levélről beszélt. Arra nem volt időm, hogy végighallgassam, hogy ő miket mondott, de egy valamire nagyon emlékszem. Azt mondta, a régire az újat nem lehet fölvenni. Először azt le kell venni, és utána fölvenni az újat. Szóval nincs ilyen állapot, hogy ebből is van, abból is van. Lelkileg azért néha úgy érezzük, vagy legalábbis nem tudom, lehet ilyen féloldalasan öltözni, de szóval, hogy mintha rajtunk lenne a régi, és mintha az új, ennek a küzdelme valahol megjelenne. De itt arról beszél, hogy vessük le az óembert, és úgy lépjünk tovább. És úgy látom, hogy ebben valahol először nem egy szellemi magaslatról beszél Pál apostol, mint eddig, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy lát bennünket Isten, szentnek lát, ott lát az Úr Jézus mellett, örök életünk van, nem veszíthetjük az üdvösségünket, nem ebben kell most megerősödni, hanem abban a tudatosságban, hogy ezek szerint ezt újra le kell vetközni. Nekem az a gyanúm, hogy ez nem úgy van, hogy egyszer levetköztük a régit, és utána fölveszük az újat, és akkor hát az újat kell ott ügyesen tisztogatni, meg nem tudom, cserégetni, vagy nem tudom, mire gondoljuk fejlődni, hanem úgy tűnik, hogy itt lehet öltözködni, vetközni. És ha így nézem, akkor ez egy elég nehéz kérdés, és azt látom, hogy van benne valami tudatosság. És megint visszatérnék arra, ahogy első generációs vagy többedik generációs hívők, az első generációs hívőknek ezt könnyen megérteni, akik fiatalon tértünk meg, idézőjelben nem emlékszünk rá abból a gondolkodásból, amiben éltünk, hogy miből kellett volna idézőjelben ilyen sok negatívumból megtérni. Nem azért, mert nem volt, hanem mert az életünk rövidsége és egyebek ezt talán nem tették lehetővé, hogy mindent kipróbáljunk az élet szörnyűségei között, amiről itt az óember természetéről beszél. De azért azt látjuk, hogy egyformán nehéz ez a dolog, hogy ezt tudatossá kell tenni az életünkben. És ez az a dolog, amiben viszont talán nagyon keveset kéne segíteni a másik életében. Ahogy szoktuk mondani, az igehirdetést ne a szomszédunknak hallgassuk, az igét ne a szomszédunknak vagy társunknak olvassuk, hogy de jó lenne, ha ezt a magyarázatot elolvasná, vagy ezt az imádságos könyvet, vagy áhítatos könyvet, vagy ezt az igét, vagy ha itt lenne ezen az Isten tisztelten, hát most talán meghallaná, és akkor majd változna az élete, hanem nekem, magamnak hallgatom az igét. Vajon megértem-e ebből, hogy hol tartok ebben a kérdéskörben? A 23. versnél azt mondja Csia Lajos bácsi, hogy újuljon meg az értelmünknek a szelleme. Itt megmondom őszintén, hogy egy kis gondban voltam, hogy ezt hogyan értelmezi Pál apostol, és hát egyetlen egy idézőjelbe gondolat jutott eszembe, hogy a helyes Isten ismeret, a helyes ige ismeret az, amelyik ehhez oda vezethet, de úgy tűnik, hogy ebben a gondolkodásban is nem csak egyfajta tanulás van, nem csak egyfajta ismeretszerzés, hanem hogy amit, így ez is elhangzott, hogy amit ugye meghallunk, megértünk, azt vajon tesszük-e? Tehát nem azzal van a baj, hogy nem értjük meg Isten igéjét, inkább azzal van a baj, ahogy szokták mondani az evangéliumi gyülekezetekről, hogy egy kicsit vízfejűek vagyunk. Elég sok a tanítás, és egy kicsit csökevényesek a végtagjaink, a sportolásra alkalmas testünk, mert valahogy az ismerettel van tele a fejünk, és szükség van az ismeretre. De ennek az ismeretnek meg kellene mutatkozni a gyakorlatban is. És itt az a gondolat jutott eszembe, hogy vannak dolgok, amiket Isten tesz meg, ez is többször elhangzik a gyülekezetben, és vannak dolgok, amiket Isten tesz meg. És ezt a kettőt nem lehet keverni, mert nem fog működni. és a döntéseinek ilyen vonatkozásban hatalmas szerepe van, mert ugye amit döntünk, az meghatároz egy utat, egy út meghatároz egyfajta gyümölcsöt, vagy pozitív gyümölcsöt, vagy negatív gyümölcsöt, és akkor ennek vannak kiárdozásai, vannak dolgok, amik engem érintenek, vannak, amik a közvetlen környezetemet, utána a gyülekezetet, és tovább mondhatnám, a környezetemben, a munkahelyemen, vagy lakóközösségemben is hat, amikor én valamit teszek. És ezen érdemes elgondolkodni, tehát ahogy szoktuk mondani, nem egyedül vagyunk ebben a világban, és a bűneink nem csak a mi életünket keserítik meg és teszik nehézé, hanem sajnos mások életében is szerepe lehet annak. És utána azt látjuk, hogy ebben a megújulásban a Szent Szellemnek milyen fontos szerepe van, aki azt látjuk, hogy nem tolakodó. Ebben a versben olvasható ki, úgy tudom, egyedül az, hogy konkrétan az, hogy az Isten egyik megjelenési formája nem erő csupán, az Istennek a szelleme, hanem azt mondja, hogy meg tud szomorodni. Hát ha meg tud szomorodni, akkor ő egy önálló, külön valaki, aki viszont ez a rejtészködő, csendes magatartása ismeretlen a mai kornak a hatalomvágyó igényétől, vagy szerepétől, vagy gondolkodásától, hogy csak úgy lehet eredményt elérni, ha talpamra állok, ha intézkedek, ha megteszem, ha, és így tovább. És van ebben is igazság. De Isten országában van egy olyan felület, ami olyan csendes, olyan nagyon halkan, nagyon odafigyelve felismerhető, és ez Istennek a munkája. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy akiket az Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Döbbenetes, hogy Istennek a terve az, hogy a bűnt megbünteti, ezért az ő fiának meg kell halnia, aki ezt elvállalja, aki által örök életünk van, és mégis azt mondja az ige, hogy akit ő vezet, most így vegyük úgy, kézen fogva, azok Istennek a fiai, inkább úgy mondanám, én nem úgy értelmezem, hogy azokon látszik. Azok lesznek az ő bizonyságtevői, akiket az Isten szelleme vezet. És amikor ez a felöltözés és ez a gondolkodás, változás történik, ugye ez is a római levélben is szerepel, hogy változzatok meg a ti elmétek megújulásával, ez egy nagyon nehéz kérdés. És igazából nem is tudom a jó választ. Annyit tudok, hogy ezért szabad imádkozni, annyit tudok, hogy ez Isten szellemének a munkája, de valami itt is van, aminek azért még szabad gondolkodni, és főleg, hogy most lesz idő hozzászólni a testvéreknek, hogy van-e valakinek arra még gondolata, hogy mi az, amivel mi hozzá tudunk ehhez járulni, mert tudjuk, hogy egyfajta igazság van abban, hogy amit teszünk, azzá leszünk, tehát amivel mi töltjük a mi időnket, olvasásunkat, amit nézünk, az mind-mind nevel is bennünket, ahogy szokták mondani a szülőknek, hogy vannak titkos nevelőtársaink. Ilyen a környezet, a barátok. Nem csak a szülők nevelik a gyerekeket, hanem a tanárok, a tanítónénik, óvónénik, mindenki, akivel kapcsolatba kerül a mi gyermekünk. Hogyan van az, hogy meg tudjon újulni a mi lelkünk, a mi gondolkodásmódunk? Hol tartunk most? Helyes vezetésben járunk-e? Annyit azért látnunk kell, hogy az Isten vezetésében, és ugye sokszor mondják testvérek azt, és reméljük, hogy így is van, hogy az Úr így vezetett, egyet viszont látnunk kell. Ha az Isten igéjével szemben van olyan vezetés, amit mi Isteninek gondolunk, arról mondjunk le, az úgy nem állja meg a helyét. És ezért nem másoknak a döntését szeretném megkritizálni, hanem inkább azt, hogy a helyes úton maradjunk. Aztán a 25. verstől kezdve, amikor buzdít bennünket a pozitív dolgokra, Pál apostol is úgy kezdi, hogy mindig egy kis negatívummal indít, és csak utána írja, hogy mi a pozitívum, vagy mi az, amit teendő. És hát egy elég nehéz dologgal kezdi, több pontot így végig szaladnék ezen, hogy vessük le a hazugságot. Ez keményen hangzik, hogyha úgy gondoljuk, hogy ezt a hívőknek írja, hogy hát ezt miért tette Pál apostol. De azért, hogyha már úgy vetődik fel ez a kérdés, hogy csúsztatás, amely elterel a konkrétumoktól, vagy a féligazság, amikor annyit mondunk el, ami még nem marasztal el, és ha nem kérdezik, akkor mögötte tudunk maradni. De azt is látnunk kell, hogy épp egy fordít ige magyarázat, a Kis Sándornak az ige magyarázatánál, ennél a szónál, a hazugságnál azt írja és azt magyarázza, hogy a kor szellemében, gondolkodásában a hazugságnak nem volt elítélendő szerepe, ugyanúgy, mint a lopásnak. Hát azt hiszem, hogy a mai korban a hazugságnak sincs valami nagy negatívum a szerepe, tehát nem úgy gondolják az emberek. Lehet, hogy a hazugság szót, de a féligazság, a csúsztatás, a kis mellébeszélés, azzal már úgy megbirkózik mindenki, és azt mondja, hogy hát ennélkül nem lehet élni. De hogyha onnan nézzük, hogy mit mondott az Úr Jézus, a János Evangélium a 8. rész, nem tudom, hogy valóban fölírtam, a 44. részében azt mondja, hogy a sátán a hazugság atya. Akkor már innen kezdve félni kell tőle. Félni kell tőle, mert beláthatatlan annak a következménye, hogyha az ember valakit félrevezet. És tudjuk, hogy a sátánnak, a hazugság atyának egyik nagyon fontos szerepe, hogy félrevezessen, átértelmezzen dolgokat. Ezzel még az Úr Jézusnál is bepróbálkozott, és nem is akárhogy. Az igének a részleges ismeretével, a részleges idézésével. És érdekes az ok, hogy miért ne hazudjunk. Ez nekem nem tűnt föl soha. Azt mondja, hogy azért, mert mi egymásnak tagjai vagyunk, hívők. Ekkora szerepe van annak, hogy én hogy élek, amikor idézőjelben nem találkozok azzal a testvéremmel, aki 25 kilométerrel lakik tőlünk. Ahogy a Pocsi Feri bácsi mondta, hogy amikor kiosztották neki az ebédet, és mondták neki, Feri, ezt miért eszed meg? Hát ezt te tudjuk, hogy nem szereted. Hát mert én otthon azt mondom a gyerekeknek, hogy amit elétek tesztek, valamennyit, de egyetek meg. Hát ne nevettessék ki, hát te itt vagy a munkáján, a gyerekek meg ott vannak a hűvös völgybe. Azt mondja, de nem így van. Hát én hitelemet vesztem, hogyha én nekik valamit mondok, és én egész más csinálok. Ez a kettő összeköttetés van, és azt gondolom, hogy valami ilyenről beszél az Isten igéje. Úgy tűnik, mintha nem volna köze ahhoz, hogy én hazudok valakinek, és azt rendezem, nem rendezem, hanem azt mondja az ige, hogy azért ne hazudjatok, mert egymásnak tagjai vagytok. Ezek szerint elválaszt. Nem azért, mert valakinek hazudtam, mármint egy testvérek közül, hanem egy harmadiknak hazudtam, maga a tény. És ez minden bűnre valószínűleg igaz lehet, de nekem feltűnt, hogy azért ne hazudjunk, mert egymásnak tagjai vagyunk. Annyira megmelegítette a szívemet, hogy Istennek mennyire fontos az, hogy mi egységben legyünk, ahogy Pál apostol is a gyülekezetről beszél. Az igazmondás és az igazságosság építi a gyülekezetet, ezt látnunk kell. Hát ez idézőjelbe tegyük is. Aztán a 26. vers a haragról beszél, ugye arról, hogy ezek a... Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy cselekedetekben ne nyilvánuljon meg a harag. Nem tudom, hogy elmondtam a testvéreknek, de egy kicsit szégyellem is magamat, meg nem is, mert vannak is itten tanúk erre talán, hogy a gyerek táborba üvöltöttem. Én engem nem sokat hallanak a testvérek se, de idegenek se üvölteni. Valaki úgy felhúzott, és nem azt gondolom, hogy nem volt igazam. Azt gondolom, hogy valaminek az érdekében arra mutat, nem engem bántottak meg. De azt látnom kellett, és érzékeltem, hogy szeretettel kell bánnom azzal a gyerekkel szembe, nem abban a pillanatban, és azt mondani, hogy nem történt semmi, és bocsáss meg, hanem hogy ez a haragnak nem szabad, hogy cselekedetekben megnyilvánuljon, illetve az, amit az ige mond, hát ugye ez minden házastársnak, minden édesapának, édesanyának a gyerekével való kapcsolatával oda-vissza kollégáira igaz, hogy azt mondja az ige, hogy ne menjen le úgy a nap, hogy megtartottuk a mi haragunkat. Ez majd összefüggésben lesz, és egy kicsit majd szeretnék arról beszélni, ami a 32. versben foglalkozik, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Hogy ez valahol ez a kettő összhangban van, hogy az ember ettől szabaduljon. Aztán Ugye azt mondja az ige, hogy ne adjatok helyet az ördegnek, ez egy nem önálló módat, hanem ez a harag kérdésével függ össze, hogy úgy tűnik, hogy ha a haragot megtartjuk, abban a pillanatban helyet adtunk az ördögnek. Ez nagyon nehéz kérdés, pedig hát lehet, hogy igazunk volt. Na, olyha. Úgyhogy ha igazamban, és még én húzom a rövidebbet, hát ez egy kicsit rosszul hangzik. Na, de érdemes elgondolkodni rajta. Aztán azzal ugyanis, hogy haragunkat dédelgetjük, ezzel adjuk a terepet az ellenségnek. A lopás a következő kérdés. Na, erre azt gondoltam, hogy ezen remélhetőleg túlélhetünk, ez nem a mi problémánk, de úgy látom, ez is a magyarázatban volt, hogy a lopás nem számított társadalmilag olyan súlyos bűnnek, és a Pál ezt ki kellett, hogy emelje, mert tudjuk, hogy az Ószövetségben nagyon nagy időt, évszázadokkal korábban már Isten az ő népét ettől mélyen óvta. Tehát az első generációs hívőknek ez nem volt ismerős, hogy hogyan gondolkodik erről Isten. Ezt, hogy így mondjam, újra kellett magyarázni és átültetni a mindennapokban, mert a mindennapokban ez nem volt bűn. Ugye ma is az arab világban állítólag az a bűnös, aki úgy hagy elől valamit, hogy el tudják vinni. Nem az a bűnös, aki elviszi, hanem az, aki olyan helyzetet teremt. Tehát ez egy megfordított gondolkodás. Ugye volt egy testvér, akinek a anyukája, tehát 56-ban diszidált, és akkor kiment hozzá az édesanyja, és akkor mondja, hogy jöttem kisfiam a pályaudvarról, és hoz egy szépernyőt. Hát anyuka ezt honnan hozta? Hát ott találtam, nem volt, le volt téve, és én elhoztam. Jaj, anyukám, akkor gyorsan üljünk a kocsiba, vigyük vissza. Ez itt nem divat, ami nem a miénk, azt nem visszük el. És ugye hát ez csak egy magyar volt, aki úgy látta, hogy fölöslegesen ott van egy ernyő, és nem volt benne lopás gondolat. A gondolkodásában benne van az, hogy ami nem az enyém. És abban a világban ez ugye nem volt olyan egyszerű. És ugye ráadásul ugye a munkával is összefüggött ez a kérdés, mert azt olvassuk, hogy aki eddig lopott, azt mondja, ne lopjon. Mi a probléma? Nem dolgozik. De ha nem dolgozik, akkor szükséget szenved. És egyszerre két lépcsőt kell ugrani a hívőnek. Nem elég, hogy eddig nem lophatott, hanem dolgozzon, hogy tudjon adni a másiknak. Ez annyira szép ez a kép számomra, hogy nem elég, hogy egyet visszalépünk, vagy idézőjelben ellenállunk valaminek, hanem abban lépjünk egy isteni oldalba, hogy azért változzunk valamiben, ami nekem is jó, meg Isten szerint való, hogy valakinek tudjon adni. Jobb adni, mint kapni, ugye, mondja az Úr Jézus. Érdekes, hogy ezt Pál apostol idézi, de valószínűleg Pétertől hallotta, mert egy pár napot vele töltött, mert úgy idézi valamelyik levélben, azt mondja a Korintusban, ahogy az Úr is mondta, és az evangéliumokban ezt nem olvassuk, hogy jobb adni, mint kapni. Aztán a 29. vers a helyes beszédről beszél, és azt mondja, hogy ne legyen bomlasztó. A görög eredetiben az van, hogy ez a bomlasztó szó korhat, csúnya vagy rohadt. És azt gondolom, hogy ez a probléma, ez a beszédmód itt a mai világban nem áll távol. És még benne van számomra a kétértelműség és a gúnyolódás, amiben én magamat nagyon elmarasztalva érzem. És egyetlen egy igét olvastam, azt hiszem a Jeremiás könyvében van valahol, de azt se kerestem ki, hogy nem ültem együtt a gúnyolódók között. Valami ilyesmi ige van benne, tehát amikor, hogy így mondjam, másokat megvicceltünk. Tehát valószínűleg a humorral nincsen baj, csak akkor van baj, hogyha az nem magam irányába megy, hanem mások irányába. És általában azért előbb vagy utóbb kiderül, hogy nem mi vagyunk, ahogy egy főnököm mondta, én szeretem a viccet, vagy értem a viccet, de nem szeretem. Tehát ezt úgy tudjuk a helyén kezelni. Aztán ugye arról beszél az ige, hogy gondoljuk végig, hogy azt, amit mondok, használ-e valakinek. Tehát mielőtt mondok valamit, és újabban már néha eszembe jut, hogy most ez csak egy információ, egy kellemes, bizsergető indulat, amit úgy ki kell mondanom, hogy kit épít. És hogyha az ember ide el tud jutni, én szerintem nagyon sok bűntől megóvja magát, mert ugye mondja, már nem is tudom, ki mondja, hogy aki a beszédben nem vétkezik, vagy Jakab, az, az ugye az tudja tartani az egész jellemét, az egész életét tudja idézőbe kormányozni, aki a nyelvén tud uralkodni. De itt nem csak uralomról van szó, mert ez kevés, hanem a másikat építeni. Hát lehet, hogy jó bátorság lenne néha megkérdezni utólag valakit, hogy barátom, testvérem, rokonom, amit múltkor mondtam, az hogy esett neked? Építette. Lehet, hogy nem biztos, hogy olyan választ kapnánk, aminek örülnénk, vagy elmosolyodnánk, hanem talán megnyúlna a képünk. De lehet, hogy erre is szükség van. Aztán azt mondja az ige, hogy ne szomorítsuk meg az Istennek a szellemét, és ez egy megint egy érdekes dolog, hogy ez a rejtőzködő isteni személy, mert ugye valahol Istenről, Jézus Krisztusról olyan sok szó esik. Maga az Úr Jézus mondja, hogy ő majd elküldi majd az ő szellemét, akit majd őt fogja dicsőíteni. Valahol, mintha mindig háttérben lenne. És itt meg, mintha nagyon ki lenne emelve. Nem az, hogy engedelmeskedjünk neki, ne szomorítsátok meg. Hát ez valami olyan kis nüansznyi dolog, hogy szinte az ember átsuhan rajta, vagy én legalábbis átsuhanok rajta, hogy hát itt nem azt mondja, hogy állj ellen valami szörnyű bűnnek, na most már aztán ez vérlázító, amit csinálsz, hanem ne szomorítsam meg. És miért nem? Azért, mert ugye az ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Szent Szellem zálogát adta nekünk. És ő egy 2 Korintus 1.22-ben azt mondja, hogy Jézus Krisztus az ő pecsétjével, az ő Szent Szellemével megváltott bennünket, és ő a biztosíték arra, hogy örök életünk van. Ezt a idézelbe ajándékot, lehetőséget a Szent Szellem kezébe adta, hogy ő a mi biztosítékünk arra, hogy kimondhatjuk most is, akik az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, hogy az ő gyermekei vagyunk, és örök életünk van, és találkozni fogunk az Úr Jézussal. Olyanok leszünk, mint ő. Ő a pecsét erre. Isten szellemét a bűnnel meg lehet szomorítani. Jó ezt úgy is látni, hogy vétkeinket minél előbb rendezzük az Úrral, hogy kapcsolatunk a Szent Szellemmel jó legyen, és újra helyreálljon. Aztán a következő gondolat az 5., amelyik arról beszél, a korlát kontrollálatlan indulatokról beszél. Ez a kifejezés sorozat, ezt úgy tanultam a Pálegyi Feri bácsitól, ez egyre mélyülő indulat. És úgy kezdődik, ugye, az első kis lépcső az, hogy egy kis keserűség, rossz szájíz valamivel kapcsolatban. Nem tetszett, amit egy testvér csinált vagy tett. Hát azért ez már mégiscsak sok. Ezt ki látja? Senki. Rossz esetben jó visszajelző hölgyeknél esetleg egy ajbigyeztésről bőven tudjuk, hogy körülbelül mit mondtunk neki. De legtöbb embernél azért a keserűség az ott belül van. Az úgy zárt világban van, és a zsidó 12-15 ugye azt írja, egy kicsit összeolózom a mondatot, ügyeljetek arra, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon. Tehát ez tényleg egy ilyen kezdeti indulat, ami úgy, hát tényleg a szánkizét elrontotta, de még ez nem látható. A következő lépcső az egy kicsit mélyebbre visz, jön az indulat, ezt már látják és érzékelik is. Aztán jön a harag, ugye egy újabb lépcső, és utána megyünk a legaljára egyik oldalról, amikor elkezdek kiabálni. Tehát azért ezt azért helyre tettem, hogy jó volt-e vagy nem volt jó. A kiabálás már nem, ennél már csak egy rosszabban az Isten káromlás. És milyen érdekes, hogy nem azt mondja az ige, hogy ettől szabaduljatok meg, vagy ezt töröljétek ki az életetekben, ezt vessétek le úgy, ahogy van örökre, hanem azt mondja, hogy tartsátok magatokat távol. Úgy tűnik, hogy ez mindig közel jön. Ez döbbenet, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk kiiktatni az életünkbe, akárhány évesek vagyunk. Ez pont olyan. Mert fel tudnak bennünket húzni, mert vannak olyan helyzetek, amik olyanok lesznek, de kelhetünk bal lábbal, vagy én nem tudom milyen rossz példát mondjak. Tehát amikor nem úgy mennek a dolgok, és akkor teszünk megjegyzéseket, és kivált belőlünk ilyen fajta indulatokat. aztán azt is éreznünk kell, és ezt talán érdemes újra magamra venni, hogy minél mélyebb lépcsőbe megyek bele, annál nehezebb ezt megvallani, annál nehezebb ezt rendezni, annál többbe kerül a helyreállítási költség. Egyszer egy vidéki parókián egy kedves néni elmondta, és elment a lelkészhez, és azt mondta, lelkész úr, nagyot bűnöztem, plegykálkodtam. Hát hol mondta el Bözsi néni? Hát itt. Hú, az már egy kicsit sok, mert tudja mit? Megmutatom, hogy mit tetszett csinálni. Fogott egy zsák, vagy egy kis vánkost, fölvitt a templomtoronyba, kiszúrta és kiöntötte a levegőbe ugye a tartalmát. Azt össze tudjuk szedni, ezt bezsenyeni. Hát azt mondja, ez már nem. Hát ennek ez a baja, azt mondta. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket nagyon nehéz rendezni, vagy szinte lehetetlen. Ezért a bűnbánatunkat, ez nem szabad, hogy befolyásolja, de jó ezt tudni, hogy azért ez nem olyan egyszerű, hogy elengedjük magunkat, és aztán bármit megteszünk, mert annak nagyon nagy az ára minden irányba. Na és akkor itt a végén szeretnék beszélni a megbocsátásról, ami úgy tűnik, hogy így lehetne a mai nyelven megfogalmazni, hogy a feltétlen megbocsátásról van itt szó. Ugye azt mondja, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, hogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Tehát vannak olyan helyzetek, valaki ezt úgy mondta, nem vagyunk abban a helyzetben mi emberek, hogy mi adunk és tudunk adni megbocsátást a másiknak. Nem rendelkezünk ezzel az erővel. Én a Kovádiszt olvasva, ez valahogy akkor értettem meg 30 évvel ezelőtt, amikor ezt olvastam, hogy a főszereplő, aki mágiára, illetve kereszthalálra viszi a keresztényeket, a császárnak azzal akar, hogy mondjam, még emelni a tétet, hogy két oldalon felállítja a kereszteket, és amikor felfeszíti keresztre az embereket, akkor meggyújtja a keresztfát. És az egyiknél találkozik egy emberrel, akinek az egész családját már kiirtotta. És ott döbben rá az illető, hogy itt valami nagy baj van, és letérdel, és bocsánatot kér. És a válasz ez. Megbocsátok neked Jézus Krisztusban. Nincs más lehetőség. Én nekem erre nincs erőm, nincs is hatalmam, se indulatom, se érzelmem arra, hogy ennek az embernek megbocsássak. Ezt csak azért bocsátom meg, mert az Isten erre hatalmazott föl engem. És hogyha erre felhatalmazott, akkor nincs olyan bűn a másik életében, amit én visszatarthatnék, és azt mondom, hogy nem bocsátom meg. A Kolossé 3.13-mal szeretném befejezni, mert már kicsit elment az időm, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Nem az a kérdés, hogy jó-e ez, hogy valaki bocsánatot kér tőlem. Az a kérdés, és itt jön a harag kérdése, hogy én haragszom valakire, hogy nem szabad, hogy lemenjen a haraggal a napom, mert ezzel az igével tudom csak igazán Isten szerint való módon tovább menni, hogy én akkor is megbocsátok, hogyha ő nem kér bocsánatot. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem, ez a cél, hogy ne kérjen bárki bocsánatot. Ez az isteni alapelv, és az én idézelben lelki üdvöm, békességemnek a kérdése, hogy én megbocsátok-e valakinek anélkül, hogy ő bocsánatot kér. Én azt hiszem, hogy erre mi nem vagyunk képesek, és adja Isten, hogy ezekre a lehetetlen dolgokra, amikre Pál apostol is felszólít, elsősorban nem másokat, hanem magunkat, szólítsuk fel, vagy nézzük meg, és adja Isten, hogy azok a cselekedetek, amik kell, hogy kövesse a mi hívő életünket, az Isten igéje, az bekövetkezzen, és áldással lehessünk a családunknak, gyülekezetünknek és Isten országának. Amen.